hogy tovább Zsakos használni a tényleg küldözőre. És annyit szeretnék elmesélni erről a hadibúzomról, hogy valójában 10 éves koromban kezdtem el a gyűjtést. Az viszont volt egy filmsorozat, amit négy páncélos is a kutya lehet, hogy többen emlékeznek rá. Ezen a film, mert igen, meg fogott tenni, és akkor kezdtem a nacionalimet hallgatni, hogy valójában milyen harci események zajlottak a mi vidékünkön. Nagyapámtól megtudtam, hogy ő szintén kint járt a Dombpartján, a Jóistenkének ő nekik sikerült hazatérni, és a nagymama meg el tudta mesélni a környező harcokat, hogy így zajlottak. Hát a vidékünkről én a Dalamalsó mentéről vagyok, kicsindi születésű, és valójában a mai Szlovákia területén legtovább ott állt a front, úgyhogy egész 3 hónapig, mert a szlovák nemzeti felkülés az ilyen 2 hónapig tartott. A Dukla-i hárban keresztül a harca szintén ilyen 2 hónapig, de minálunk egész 3 hónapig megállt a front. Valójában erről a harcokról nagyon keveset lehet tudni, mert annak idején, mivel ez a terület Magyarországhoz tartozott, akkor a szlovák hadtörténetnél írókban a csehszlovákok nem igazán foglalkoztak vele, viszont Magyarország részéről megint az volt a téma, hogy megint meg külföldről szólt, és nem igazán foglalkoztak vele, nem igen számít, de Norbert, úgyhogy elkezdte feldolgozni többek között a szűdik hadműveletet. Erről a harcról 1944. december 20-a környékén kezdődtek, akkor a Szentkászló hadosztályért hívtott a harcait, úgyhogy a Ipoly vonalán, úgyhogy a legkési hívfőt védték. Valójában azt a parancsot kapták, hogy utána a Garamhoz vonuljanak vissza, és a Garam túloldalán építsenek ki egy védelmi vonalat. Január 6-án a szovjet csapatok áttörték ezt a védelmi vonalat, és kialakítottak abban a térségében egy ilyen hídfőállást. Valójában a hídfőállás február 17-én a Szűdvén hadművelet, ez fedőmerlet volt annak a hadműveletnek, amit a német SS páncélos hadosztálya hajtott végre, az első SS és a 12-es hitlerjugend páncélos hadosztálya, akiket az armenekből mondtak vissza, és ők egy 7-es harc után szószoros értelemben beszorították a szovjet csapathoz, a Garamba. Úgyhogy akkor a hidak föl volt a Krobbanba, a Garam az nagyon meg volt áradva, és a szovjet katonák úgy próbálták átkenni a Garamon, hogy visszaemlékezik, ahogy elmondták, hogy akár a heten kapasztottak egy jónak a nyakába, és akkor próbáltak átkúszni a vizen, már ahogy belefáradt a súly alatt, úgyhogy megmerültek. És akkor volt egy idős bácsi, akinek elsőtelő, ő akkor a 16 eszemlés volt, mert lehet a korú, és őt az oroszok kivezényelték ilyen kampókkal, ilyen fára szerett kampókkal, hogy még az élő katonákat próbálják meg kihúzni a vízből. És kérdezem tőle, hogy körülbelül mennyi katona oszlott elég a vízen, és aki így könyvállalat szerintem annyit mondott, hogy azt lehet mondani, hogy 2 nappal nem lenne elég arra, hogy megszámoljanak, hogy mennyi katona látott el a víz. Most ezek le voltak a februári hadicselekmények, utána a falunkra telepítve, és március 25-én indították meg az oroszok a nagy offenzívát, ez a Kozsak-Bőnyi operáció volt, és akkor már a Dán-túlra nem volt számottevő erő, amit meg tudta volna ezt állítani. A feleségemnek a nagyapját, 15-es volt, őt a tüzérekhez osztották be, mint lelentét. Ők brilli vonultak vissza, ott és egy oroszhadi fogságban, ott viszont 3 évet töltött oroszkolya hadifogóiként. Ahogy hazakerült, egy évet itthon volt, és utána még azok belekotották a cseszlovák hadseregbe, és hozzá küldtek kapom az évet. Így, és akkor bemutatnám a múzeumot, hogy a múzeumban milyen dolgokat el lehet látni. Ez itt a udvar, itt a udvaron látható egy 1-2-es orosz ágyú, amit az orosz katonáknak vonultak vissza, és nem tudták hátravontatni, hát megsemmisítették, úgyhogy fölrobbantották. Mellette viszont van egy ilyen félhelyen talpasnak a maradék, amit a Garamból sikerült elmondhatnunk. Sajnos, ami kiálló dolgok voltak a vízből, az folyamatosan a falusiak elemetérték, akinek szüksége volt egy darab papírra, akkor ezt ezt hasznosították. Mellette a Máriaban idejét korlátjai láthatók, ami szintén a második világháború alatt megsérült, úgyhogy először az oroszok bombázták, úgyhogy ez még elvészen 22-től, és valójában, ha akkor sikerült volna a szóló csapatoknak ezt fölrobbannani, akkor több ezer magyar és német katona került volna bekerítésbe. mivel hogyha visszavonulták, vagy ezt a repülőgépet többek között egy bosznak típusú gépet sikerült a SZNV Végvédelmnek elérni, és a Dunapartján, a Tóbrathánál fúrottak be a földbe. Úgyhogy december 26-án visszavonuló néhány csapatok bombantották fel. Itt szintén egy helység, ahol a hadszintér kutatás során előkerült holmik láthatók, úgyhogy megfigyelhetők a fegyverek, valójában a puskák, amik a földből ilyen állapotba kerülnek elő, hogy a fajrész, a puska az teljesen lerohadt, és teljesen csak a színen fényszer teszik, ami megmaradt, került elő ilyen is, hogy amerikai brokkoli típusú nyilvánjú ezt valójában úgy került ide a vidékükre, hogy volt egy szovjet hadosztály, amely Kiposák térségéből támadó Zsebiz irányába, és itt teljesen amerikai felszereléssel voltak ellátva, semmi hasznoség voltak, és azoknál használták ezeket a rontokat, a folyószorlókat. A következő helységben próbáltam a 22-es Dauberzernek egy kis emléket állítani. Itt a falon látható a fotók, a fotóknak a 95%-a soha nem volt publikálva. Ezek a fotók azok a katonák hoztak haza, akiknek sikerült hazatérni őket a Dontól, és látható, hogy a katonák az egyenruhája mellett egy távoli posta című sárk, és akkor kifigyelnek az emblémáit. A következő helységben van egy hadifici vidék, és akkor ebben a helységben van a Szent László hadosztálynak is emléket adó hely. Valójában a Szent László hadosztályról kell tudni, hogy a magyar hadsereg kezdődött a legerősebb hadosztálya, ez mondjuk 1944 végén lett felállítva. Ebben a hadosztályban voltak becsatolva a pápai ejtőek, és úgyhogy ejtőek most katonák tényleg azok után, amelyik legfeljebb fegyverek, és a repülő lövészek, akik között nagyon sok olyan pilóta volt, akinek a háború végén nem jutott a repülőgép, és akkor így a földi harcokban voltak el bevetve, és a repülőtérnek a személyzetei. Többek között még volt Miklósnak a testvérségét is ebben a hadosztályban csatolták be, amikor a Nyilas olyan már tette el, úgyhogy a hadsereget. Itt látható egy ilyen életrép, valójában itt a Szent László hadosztály katonái, ahogy épp a konyhában az ebédet töltött, fogyasztották el, és készülnek a harcra, megfigyelhető a fegyverek elkészítve. A következő helység mind a úgynevezett tisztaszobor van, mint hogy ebédlőnek tudnánk. Itt a német katonák egy páncélok ellen a közelgő T-34-es szeretnék kilőni, az sajnos így a ablakon keresztül nem látható. A következő helység pedig egy ilyen hálószobából kialakított kötözőhely, és épp a katona bajtársának cseréli a kötését. A másik helységben pedig a orosz gépkocsmáros épp a harcnagy gépkocsmát állította fel, és akkor várja a német ellentámadást. Egy igazi unikum. Valójában ez a sisakán romlás általában eldepült, és ráesett egy ilyen kis falcska, és a falcska, ahogy nődögét így állított rá. Úgyhogy a világon egyedülálló, ez szintén, ahogy sikerült kinyomoznom, a Szent László hadosztály egykövet és esztőjének a első zászlójából valamelyik katonájára lehet, ők voltak azon a harcvéren beásva. Úgyhogy ez lett valójában a múzeumnak az emblémája, és mert mondom, a világon egyedülálló dologról van szó. Itt viszont a fegyverek láthatók. Az alsó vitrénben a német fegyverek, úgyhogy a német gépviszők, puskák, golyószórók, a másik egyébként az orosz fegyverek, orosz puskák, gépisztolyok többek között, amit egy gyalogsági golyószóró és mellette egy tankos, a T-34 és hasznosítót beszerelve, és amikor a harcos meghibásodott, ezt kérdett szerelés, ezt tudták tovább használni. A következő vitrénben viszont a revolverek láthatók és középen van egy kis pisztolyok van, ezt a hölgyek használták így személyvédelemre. Ennek a pisztolynak annyiból érdekes a története, hogy ezért a pisztolyt nagyon megdolgoztunk. Ilyen 10 éves koromban, amikor kezdtem foglalkozni ezzel a gyűjtéssel, akkor egy idős bácsinak én meséltem, hogy a falu határában van egy pince, és abban a pincéből szekér számmal hordták a fegyvereket. És még ahogy meghallottuk barátaimban, már is el is mentünk, hogy megpróbáljuk ezt kiásni. A közelben még lakott egy idősebb hölgy, aki ahogy észrevette a gyerek zsimát, akkor minden kijött és elzavart minket onnét, hogy megpróbálnak lássadatni, mert hogy annyira a lőszerre a robbanóanyagot a fegyverbe föltek robbanni. Ahogy erre mutat az élet, mint csöppet idősebbet vettünk, a néni meg jobb létre szenderült, és akkor elmentünk így bátran megásni ezt a pincét. A szekér számú hordott fegyverből ez az egy pisztoly, ami előkerült. Úgyhogy a faluban ezek a történetek vannak, úgyhogy nagyon-nagyon sok előfordul. Lőszerből egyetlen, de érzsőszer nem találtunk, találtunk gázállászokat, találtunk sisakokat, de úgyhogy lőszer nem került elő. Szintén ezek a faluna sisakok láthatók, úgyhogy azt lehet mondani, hogy megtalálható a szlovák, magyar, a német, a román sisak is, úgyhogy a románokról, amikről tudtunk, hogy Réva fölött már milyen énkében ő támadtak. A lőszerek, itt láthatók a német lőszerekre, amit a Áriukban, a harcocsikban használtak, itt főül egy páncélnél látható, aminek sajnos a ravasz része és a célzó szerkezet az újra megtartott, mert kicsinek tartott meg egy padláson, és ott a balási úgy hasznosította, ahol ők őtlősülnek, úgyhogy úgy lett tőle. A következő pontok a páncélok, valójában ezek mind a 60-asak, úgyhogy nem kellett 60 méterbe kellett várni a harcocsit, hogy ki lehessen bőni. A következő képen pedig a holoszi őszerek, és látható, hogy fent egy ilyen sínen. Erről a sínről indítottak a kapisági szállalomban át. A következő fotón pedig a aknák látható, vannak itt a mellettőnkben, metszerbe is úgy, hogy hogy is nézett ki a verseny. A következő életkép itt a német katonák, hogy az erdőbe tartoznak éppen pihenőre, annak itt a sátorlapot, ebből jól megyünk figyelhető, hogy a sátorlapot nem csak mint esti köpenek, vagy álca köpenek használták, hanem amikor estére tartoznak, akkor többet összevonultak, és akkor ilyen sátorlapot kell összehoznak. Mellette pedig egy bunker, amiben valójában jól lehet látni, hogy a katonák akkor is éltek így metszerbe, úgy kell elképzelni, mint a földalapján még építve. Fölötte viszont a üzemanyag raktár, amit a milyen német rendőr, amit tőlőz, itt azt mondom, hogy 900%-on minden bevartos fordul, de van köztük SSZ üzemanyag raktár, és az ráadásul a szandvi cég beállította, úgyhogy itt a darmac mellett. A orosz amellepőség, a 120 mm-es és a 82 mm-es, mellette a rengeteg aknák, majd napig a környékünkön, főleg ilyen ősszel rengeteg akna kerül elő szántások után, milyen minden másnak a környékünkön vannak a tűzszerészek, mert az orosz amellepőség úgy praktizálták a dolgot, hogy itt már nagyon jól működött a utánpótlásuk, és akkor már csak kaptak, hogy a aknamentőben tovább kell állnunk, akkor a nyomtól tartva megkészítve azt többé ott hatták, és látunk lehet, hogy 150 darabos elrakatott jól előtt. Harc az emeletért. Szintén van egy lépcsőház, ahol a német katona támad föl, és akkor a harc a faluért, szintén egy falu és parasztúban van berendezve, és a német katonák ott védekeznek, akkor pedig mindent az oroszok támadnak. Következő helységünkben a jelvények kitüntetések benne vannak bemutatva, itt ebben a vitrínben látható a magyar jelvények kitüntetések, a következőben a németek, ön pedig az egyenruhák, úgyhogy amúgy esélyünk bejöttünk több magyar egyenruhát is, úgyhogy ezek még mindenhol innen a állapotban, úgyhogy akik előkerültek, amik ilyen férfelől előzött kincsek voltak, hogy így szekrényekbe megőrezték őket. Következő helységünk az első dalkábrunk állított is emléket, tehát megpróbáltam amit a környékünkön föl lehet találni, ezeket a dolgokat kiállítani, különféle kulasok, mind a első dalkábos, a különféle gyártókkal, úgyhogy ilyen zománcozottak, alumíniumok, látható itt egy első dalkábos lövészárok és fasztóz gépuskával, és a hopsikok veszem előlelnek, úgyhogy amit a katonák készítettek. A egyik legnagyobb dolog, amit sikerült véghez vinnünk, hogy Búcs térségében megtaláltunk egy Messerschmitt 109-es repülőgépnek a roncsait. A repülő roncsok között előkerültek emberi maradványok is. Először abban voltunk, hogy egy német típusú gép, hogy akkor német pilótáról lesz szó. De sikerült megtalálnunk ilyen hadmeri vállalatokat. És abból a hadmeri vállalatokból sikerült beazonosítani, hogy ez egy magyar pilótáról van szó, a magyar királyi légierőbe szolgál. Akkor felvettük a kapcsolatot a szolnoki repülőmúzeummal, mivel ők a munkatársaikkel foglalkoznak így a roncskutatással, és így a repülőgépek föltárásával. És nekik sikerült kinyomozni, kideríteni, hogy valójában Esztergom légterében két magyar pilóta volt eltűnnek néványítva. Egy szakaszvezető és egy hadnagy. Mivel a hadnagy mának került elő, ebből lett egyértelmű, hogy mink a hadnagyot találtuk meg, és ezt a hadnagyot Orbán Györgynek hívták. 23 esztendős volt, mikor hősi halált halt. Egy orosz pilótával vívott csatában maradt Saul, mert a napnak ez 1945. február 19-éről van szó, nagyon érdekes a története, mert találtunk egy orosz repülőgépet, aminek a pilótája túlélte a légi harcot, kiugrott a repülőgépből, de a lábán sérült. És a lábát valójában amputálni körülött, de a németeknek köszönhető életét, ha elvitték rá és kívül a kórházba, és megmentették meg neki az életét. Akkor viszont ennek a szovjet repülőgépnek senki nem kérte a rendelésének a jóváírását, úgyhogy előfordulhatott a valószínűleg korban gyövődhette először azt a szovjet pilótát, és utána, aki kísérte ezt a szovjet pilótát, az vitte a korban gyövődött. Most korban gyövődnek sikerült a hozzátartozót is felmutatni. A testvére, a lánytestvére mai napig él, és ő volt a helyszínen is megnézte a kutatás ásatásokat, hogy így zajlottak, és ő akkor jelezte, hogy szeretné a bátyának a főmagyar maradványát hazaszállítani. Az, hogy majd ilyen két év papírozásban beletellett, mert ez egy ilyen precedens értékű volt a dolog, hogy nem igazán ott a Magyarországon is, hogy akkor kiérvényt, hova írni most a hadtörténet intézet nekik, vagy a hadisírban úgy szövetségnek, vagy a belügyminisztériumnak, de azért végül sikerült hazaszállítani, és akkor ilyen katonai tiszteletadással, mondjuk a helikopterrel szállították be a koposóját, vagy a kutatványát a szónoki repülőbázisát, jelképesen, mint hogy ez a pilóta hazatért, úgyhogy hazaérkezett mégis a leszállt a repülőtéren. Utána viszont a családi sírboltba lett eltemetve, édesapja és édesanyja mellé, mert sokáig őt abban bíztak, mert reménykedtek, hogy csak fogságba esett is majd pár év múlva hazatért, és 56-ban halt meg az édesapja, akkor a sírkőre akkor visték föl ő neki a nevét is és a fényképét, úgyhogy akkor már biztosak voltak benne, hogy elősök bizakodtak még benne, hogy valahol tisztességesen el van temetve, mert sajnos ennyi kortén, hanem számtokékkel is közepén találtak rá. Én azt mondanám, hogy minden katona megjelenni azt, hogy tisztességesen el legyen temetve, bár mi, ahogy ha szólalt a német, a magyar, az orosz, mindegyik katona volt, és mindenki katonák volt családja, aki hazavált. Most a következő fotónak láttam, hogy még a repülőgép lancsok, és egy tabló fényképekkel. Beszélgetünk itt szóval, hogy Dresda bombázása, Kassa bombázása. Ezek a fotók viszont Érsekújvár bombázásáról készültek, hogy valójában Érsekújvár nem igazán beszélünk róla, meg Komárom bombázásáról, annyit kell tudni, hogy annak idején a szlovák államban lelőttek 1200 tonna bombát. Érsekújvár és Komárom, ez a két város viszont 1500 tonna bombát. Úgyhogy el lehet képzelni, hogy milyen pusztítás volt. Érsekújvár ráadásul háromszor bombázták. Első bombatámadás állítják, hogy nem igazán volt erőségvédelem, és amelyikkel utána kérjük kedvére ide küldtük a bekültetőt, hogy gyakorlatozzák. Pontos adatok mai napig nem igazán, hogy mennyien vesztették ilyen életüket, de egyik becslés olyan van, hogy 30 német katona és több mint 4000 civil áldozat. Most ez a 4000 civil áldozatnak szerintem a 90%-a magyar ember lehetett. Mondjuk már Érsekújvárban jár, tessék megfigyelni, hogy nem igazán valóban öreg épület, mert majd mindig költetették érteni. Igen, így amit még a múzeumban áll rá, mint a repülőgépekre, modern motoraik, úgyhogy van egy fotó 190-es csillagmotor, engem sajnos leszakadtak róla, hogy becsapódott ez ilyen 4 méter mélységét előhúzni. Mellette egy Messerschmitt 109-es, ez olyan, mint egy metszetben volna, mert annyira fölrobbantó, úgyhogy és akkor lehet látni a dugókat rajta, hátókarokat. A másik pedig ez a legújabb találmány, ez csatán találtuk meg, ez ilyen 5,5 méter mélyen volt, és a földbe befúrva. Amikor ez egy német pilóta szedte ezt a repülőgépet, ő rakott rajta, de ő neki szerencsére volt sikerült kiugorni, hogy két orosz repülőgépet bírva csatában maradt alul, ezt a falusát még ezt el tudták mesélni. Ott ott a autószalonon van nekünk egy ilyen német telepjáron, most Magyarországon is, hogy el volt egy filmben bevetve, és autószalonon szlovák szépséggel mennyiség, úgyhogy olyan voltak rajta, úgyhogy nem van. Mellett egy orosz motor, tehát 72-es, ez mint a német BMW-nek a orosz licencben gyártott változata, és egy ilyen tűnőkös csapatszállító. Ezt mondjuk a szlovák hadtörténeti intézetnek köszönhessük, mert őtől kaptunk bérbe, ilyen az elosztásokat alapomba, és akkor mi kújtottuk föl. Most mink szervezünk ilyen hadi bemutatókat is, és mert a bankoszokügyeszet használni, hogy ez működőképes állapotban. Itt viszont a múzeum előtti tér, hogy a csatatermék itt látható egy lövészágot, egy 85 méteres légyétermélet, és akkor egy tábla. Ez pedig a szűdvény, ez a délszél nevű hadművelet, igaz, hogy ezt télen elzárjuk, még nyáron szerveztük meg, 120 animányozó katona volt, magyar, oroszok, németek, volt két harcocsin bevetve, két hergotartásunk, ilyen ötállunk, és sikerült lassan vannak ilyen hagyományozók, akik rendeznek repülőgépekkel, és akkor két repülőgépet hoztunk tőlük, egy németet, egy orosztal, és akkor rendesen a rendszállottak a földi csaták és a légi csata, és akkor próbáltuk meg hintán az orosz hátországot, hogy valójában, hogy bejöttek az orosz katonák a faluba, és a faluba a civil lakosságnak, hogy hogy is értek, hogy hogy a hölgyekkel, ahogy elszakoskodtak itt a vidékünkkel. Lássán, ne így mondom, hogy finomabbán megpróbáltuk bemutatni a hadbemutató során is. A hölgyeket a konyhára vitték, volt egy távoli konyhánk, és volt egy kórház, egy távoli kórház, ahol viszont a sereségeket szállították, sikerült egy elnehezett dolog, a hadbemutatónak a szervezési során elnehezett dolog, aki lovaskocsit volt beszerezni. A harcosi repülőgépet két telefon és el volt nézni. A lovaskocsit azt kell mondani, hogy az egész járás körbefölött tímom, mindenféle lovas ember, hogy egy igazi lovaskocsit tudjuk úgy, hogy behányzsani erre a hadbemutatóra. Szekér, én mondom, hogy hintók nevetetlen a problémát, de szekér azt kell mondani, hogy manapság már nagyon ritkos a szalma, mert már ritka, amire tihányzik és harcosít. Egy működő. Úgyhogy volt ilyen 3500 nézőnk, és valójában ezzel a hadbemutatóval mi is azt próbáltuk embereknek fölhívni a figyelmét, hogy ne felejtkezzük meg arról, hogy milyen harcozárok ezen a vidéken, és tényleg, hogy a civil lakosság is nem szenvedett, és a másik dolga az, hogy meg kell próbálni úgy élni, hogy többet ne kerüljön sor ilyen dologra. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, úgyhogy